A Lyme kort egy kullancs által terjesztett megbetegedés, Borrelia burgdorferi nevű baktérium váltja ki. Nagyon jó volt az a megjegyzés, miszerint ez egy ezerarcú megbetegedés, tehát nagyon sokféle megnyilvánulási formája létezik. A fertőzés egy krónikus lefolyású és különböző stádiumokban nyilvánulhat meg. Kezdeti stádiumban kialakulhat egy jellegzetes bőrpír eritéma, amennyiben ez kialakul, viszonylag egyszerű a kórisme, gyakorlatilag a klinikai tünet alapján diagnosztizálható a betegség, és el is kezdhető a kezelés. A problémák leginkább olyankor adódnak, amikor ez a bőrpír egyrészt ezt a bőrpírt nem ismerik fel, olyan helyen van, olyan lokalizációban, vagy atípusos formában jelentkezik, illetve olyankor, amikor ez a bőrtünet nem alakul ki, fertőzés egy előre haladottabb stádiumában válik tünetessé, amikor a kórokozó már diszeminálódik a szervezetben, és ilyenkor változatos lokalizációk alakulhatnak ki, neurológiai tünetek jelentkezhetnek, ízületi érintettség alakulhat ki, szívérintettség, és ezeknek a tünetei nem minden esetben egyértelműek, ezért nem megtörténhet az, hogy nem gondolnak Lyme-korra, és hogyha nem történik megfelelő diagnosztika, akkor a betegség kórisme nélkül maradhat hosszabb ideig.
Az az igazság, hogy vannak ismerősök, akik ugye későre lettek diagnosztizálva Lyme-korral, és előtte pedig hónapokig küzdködtek azzal, hogy senki nem tudta, hogy mi a problémája. Hogyan lehet ezt megelőzni? Tehát, hogy amennyiben kullancsot találunk magunkon, akkor érdemes tesztet elvégeztetni minden esetben? Vagy hogyan működik ez?
Nem ajánlott tesztvégzése megfelelő tünetek hiányában. Tehát, hogyha kullancsot észlelünk, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani. Tehát talán ez az egyik legfontosabb üzenet. A kullancs eltávolítása nagyon egyszerűen egy csipesz segítségével történhet. Ez nem egy orvosi beavatkozás, ezt bárki elvégezheti, és itt az idő kritérium a legfontosabb, tehát hogy minél hamarabb eltávolítódjon. Ugyanis a fertőződés nem azonnal következik be a kullancs csípést követően, hanem jó néhány óra múltán nő a fertőzés kockázata. Tehát, hogyha 36 óránál tovább van bekapaszkodva a kullancs, akkor nő az esélye a fertőződésnek. Tehát, hogyha ez alatt az első 36 órában el tudjuk távolítani, akkor gyakorlatilag a fertőződés kockázata is megszüntetteti.
Itt van az internet, mondom ezt, hogy sajnos rengeteg mindent olvasunk. Egész egyszerűen beírjuk a keresőbe azt, amit mi keresünk, és az okosabbnál okosabb tanácsok érkeznek, és nem fordulunk orvoshoz, pedig kellene. Ugye nagyon sokan azt mondják, hogy már abban a pillanatban, amikor a kullancs ugye bebújik a bőrünk alá, már befecskendezi a bőrünkbe azt a fajta fertőző anyagot, mert csak így tud bejutni. Mások azt mondják, hogy csak sürgősségén szabad ezt a kullancsot eltávolítatni, mert abban a pillanatban, hogy a feje ugye a kullancsnak a bőrünk alatt marad, akkor már is megvan az esély annak, hogy Lyme-kórosak leszünk. És akkor ugye itt az antibiotikum kérdése, mert nagyon sokan preventív is szedik az antibiotikumot, mi van, ha a kullancs fertőző volt. Tehát rengeteg minden van e körül. Kérném szépen, hogy picit tegyük tisztába ezeket a fogalmakat, mert annyi mindenről olvasunk, hogy manapság az ember tényleg nem tudja eldönteni, mi az, ami rendben van, és hiteles, és mi az, amivel nem szabad foglalkozni.
Igen, vegyük sorba ezeket a tévhiteket, tehát az elsőt már meg is beszéltük, igen. Tehát nem azonnal történik a fertőződés. A második tévhit, hogyha beszakad a rágókészüléke a kullancsnak, akkor az problémát jelentene. Ez nem igaz azért, mert a kullancsnak a nyálmirigyeiben található a baktérium, és hogyha leszakad a kullancsnak a teste, gyakorlatilag már nem tudja a nyálmirigyeinek a tartalmát a szervezetbe juttatni. Tehát gyakorlatilag a fertőzés veszély megszűnik. Maga a bennmaradt rágókészülék pedig kilökődik természetes módon, tehát azt a szervezet egy idegen anyagként érzékeli, és kiküszöbölik, kilöki magából. Ha netán mégsem történik ez meg, és zavaró, akkor el lehet még menni orvoshoz, és ki lehet azt szedetni. Úgyhogy én még egyszer azt hangsúlyoznám, hogy minél hamarabb el kell távolítani, akár azzal a kockázattal, hogy beszakadhat a kullancsnak a feje. Talán még azt emelném ki, hogy fontos, hogy a kullancsnak a testét ne szorítsuk össze, amikor a csipesszel próbáljuk kihúzni. Tehát a bőrhöz minél közelebb, szorosan fogjuk meg, csípjük meg, és erélyes mozdulattal, felfele irányuló mozdulattal húzzuk ki. Itt az idő még egyszer nagyon fontos tényező, tehát ne várakozzunk, ne halogassuk a kullancsnak a kiszedését.
És ami az antibiotikumot illeti, mert ugye itt erről is kérdeztem, hogy preventív érdemes-e szedni, vagy túl lehet-e ezt egyáltalán adagolni úgy, hogy lehet, hogy nem is indokolt ennek a beszedése, amíg ugye tesztek eredményeképpen nem bizonyított, hogy valóban az a kullancs fertőző volt, mert nyilván a tudomásom szerint nem minden kullancs fertőző, tehát hogy akkor ezzel is számolnunk kell.
Így van, nem minden kullancs fertőzött, tehát Európa szerte azért, hogy változó a kullancsok átfertőzöttsége, sajnos nagyon jó adatok Romániából nincsenek, vagy kevés van, tehát nehezen tudjuk megmondani azt, hogy éppen mi az aktuális helyzet kullancs átfertőzöttség szempontjából, de a fertőződés a kullancscsípések után egy olyan 3-10%-ban következhet be. Tehát az esetek többségében gyakorlatilag nem történik fertőződés. A profilaxisnak, az antibiotikumos megelőzésnek nincsenek nagyon határozott indikációi, tehát a szakma is elsősorban visszafogott ezzel kapcsolatosan, ugyanis sok esetben megtörténhet az, hogy profilaxis ellenében is kialakul Lyme borreliózis, tehát nem feltétlenül sikeres ez a profilaxis. Másrészt az antibiotikum, amit profilaktikus céllal adagolnak, interferál a szerokonverzióval, ami a későbbiekben, ha kialakul a betegség, sokkal nehezebb diagnosztizálni, mert a szerológiai markerek nem megfelelően alakulnak ki, tehát sokkal nehezebb lesz bizonyítani a fertőződés tényét. A profilaxis indokoltságát orvosra kell mindenképpen bízni, az orvos mérlegelheti azokat az egyedi eseteket, ahol lehet létjogosultsága a profilaxisnak, de az esetek döntő többségében nem szükséges antibiotikum profilaxis.
Jól értettem, hogy nem ajánlott a Lyme tesztet elvégezni azoknak, akiknek nincsenek tüneteik? Tehát, hogy ezt megelőzően? Miért nem?
A Lyme-kór diagnosztikája elsősorban szerológiai vizsgálatokon alapul. Tehát ez azt jelenti, hogy borrelia antigének ellen képződő ellenanyagokat mutatunk ki. Ezt úgy nevezzük, hogy indirekt diagnosztikai módszer. Tehát nem magát a baktériumot detektáljuk, hanem a szervezetnek a válaszreakcióját erre a kórokozóra. Na most egy antitestnek a jelenléte nem kötelező módon egyenlő betegséggel. Illetve tehát a teszteknek, amúgy a szerológiai teszteknek változó a performanciája, előfordulhatnak áll pozitív, áll negatív leletek, hogyha mi ezeket nem tudjuk egy megfelelő klinikai kontextusban értelmezni, akkor nagyon könnyen megeshet, hogy túldiagnosztizálunk, vagy pont ellenkezőleg alul diagnosztizálunk. Tehát ezeknek a teszteknek a performanciája abban az esetben nagyobb megbízhatóságú, hogyha jól meghatározott klinikai kontextusban végzik. Az európai borreliózissal foglalkozó társaság ajánlásai alapján nagyon jól meghatározott kritériumok vannak, amikor a tesztelés indokolt. Tehát gyakorlatilag borreliózis esetében nem beszélhetünk szűrővizsgálatokról, ezek nem indokoltak, sokkal inkább félrevezetőek lehetnek. Tehát gyakorlatilag a helyes hozzáállás a kullancscsípést követően figyelni a bőrelváltozásokat, amennyiben kialakulnak bőrelváltozások, nyilván antibiotikum terápia indokolt, amennyiben nem, a későbbi tünetek esetében fontos egy nagyon jó minőségű szerológiai diagnosztika, és ezt nyilván orvos irányítása alatt kell végezni. Tehát aki a klinikai kontextust tudja mérlegelni, az eredményeket annak tükrében értékelni, értelmezni.
Kérdem azt is, bár lehet, hogy nehéz lesz erre válaszolni, milyen gyógyulási arányjal, mert megint csak személyesebb példákra hivatkoznék, olyanról is tudok, akinek időben észrevették, bár nem voltak jelei, de mégis időben felfedezték a betegséget, és antibiotikum segítségével sikerült szinten tartani, sőt már azt is kimerném mondani, hogy talán meg is gyógyult, és olyanról is tudok, aki évek óta folyamatosan időről időre visszatérő antibiotikumos kezeléseket kap, nagyon komoly neurológiai problémák, és egyelőre nem látják ennek a folyamatnak a végét. Ki lehet akkor ebből gyógyulni, vagy ezzel nekünk meg kell tanulni együtt élni, hogyha egyszer Lyme-kórosok lettünk?
Borreliózis egy jól gyógyuló megbetegedés az esetek többségében. Tehát megfelelő antibiotikum terápiával gyakorlatilag teljes gyógyulás érhető el. Azok az esetek, amiket említ, egyrészt nagyon ritkák, vagy bizonytalan diagnózison alapulnak. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy a diagnosztikai kritériumokat revideálják, és valóban az adott tesztelési eredményeket klinikai kontextusba helyezzék.
Idősebb Szabó András hallgatón kérdezi, hogy a fel nem ismert fertőzött személy milyen fizikai állapotba kerülhet, és hogy vajon magától el tud-e nyúlni és múlni ez a fertőzés?
Ez arra az esetre vonatkozik valószínűleg, amikor nem alakul ki a jellegzetes bőrelváltozás, és a fertőzés egy későbbi stádiumában nyilvánul meg. Ilyenkor változatos tünetek alakulhatnak ki annak függvényében, hogy milyen szervrendszert érintettek, járhat elsősorban neurológiai tünetekkel, amihez különböző parézisek társulhatnak, tehát agyidegbénulások alakulhatnak ki, és egy olyan klinikai kép, amelyet szakorvos tud megfelelően diagnosztizálni, és ezután nyilván következik a diagnosztikai rész, és ebben az esetben is tulajdonképpen gyógyulás érhető el. Tehát a fő üzenet az, hogy az esetek döntő többségében a betegség gyógyítható. Tehát ez a baktérium nem egy rezisztens, antibiotikumokkal szemben rezisztens kórokozó, tehát léteznek megfelelő aktív antibiotikumok. Nyilván ezekre vonatkozóan is vannak nagyon konkrét szakmai útmutatások, és azok alapján kell a kezelést végezni.
Létezik bármiféle oltás a Lyme-kór ellen? Szükségeltetik? Elérhető bármi?
Lyme-kór ellen jelenleg nincs forgalomban védőoltás. Nehéz védőoltást létrehozni borreliával szemben, mivel változékony az antigén szerkezete, tehát el tud bújni, el tud menekülni immunválasz elől. Régebben forgalomban volt egy oltóanyag, a Lymerix név alatt futott, de visszavonták, mert nem értek el vele megfelelő védettséget. Jelenleg kutatások folynak új oltásokról vonatkozóan.
Picit beszélgessünk a páciensekről, illetve a prevencióról, mert hogy azt gondolom, hogy ennek a ma esti előadásnak is elsődlegesen az a célja, hogy mindazok, akik kíváncsiak, tudjanak bátran kérdezni a téma kapcsán, annál is inkább, mert hogy nagyon sokszor ugye pánikhelyzet van, ott vannak az internetes fórumok, ahogyan mondtam, mindenki mindenre rákeres, és akkor jön az orvos, aki adott esetben megnyugtató tud lenni, és elmondja, hogy mit lehet tenni, melyek a legfontosabb mítoszok, hogy lehet a páciensekről pácienseket edukálni ebben a tekintetben, megnyugtatni, vagy akár a szakszerű eltávolításról néhány fontosabb fogodzót elmondani nekik. Miért tartja fontosnak, doktornő, hogy legyenek ilyen típusú előadások, és milyen üzenettel tudnánk hagyni akkor hallgatóinkat, illetve a ma esti előadáson lévő pácienseket majd, akik valószínűleg kérdezni is fognak?
Igen, a ma esti megbeszélés elsősorban egy szakmai megbeszélés lesz. Elsősorban fiatal rezidens, illetve szakorvosok számára szerveztük, és nagyon változatos a fakterület, amelyekről jelentkeztek, ilyennek nagyon-nagyon örülünk. És meglepetés volt az számunkra, hogy laikusok is bejelentkeztek, és néhányan részt fognak venni ezen a megbeszélésen. Ennek is kifejezetten örülünk, és természetesen igyekszünk megválaszolni az ők kérdéseiket is. A szakmai megbeszélés során főleg az aktuális nemzetközi irányelveket szeretnénk átbeszélni, az aktuális evidenciákat felsorakoztatni, tehát ez lenne az elsődleges cél. Látva ezt a rendkívül nagy érdeklődést, fontos lehet a jövőben még akár kiterjedtebb körben is hasonló megbeszéléseket tartani, és akár célzottan laikusok számára.